Ez az ígéretés elhangzott 1990. július 29-én a 74. Zsoltárból való témával. Uram, emlékezz meg a te gyülekezetedről, amelyet az idők kezdete óta megszereztél magadnak, amelyet a te tulajdonodnak váltottál meg, Isten megbízásából, Frank testvér. Létezett egy ószövetségi gyülekezet, és létezik egy újszövetségi gyülekezet. Már az elsőnél kiontatott a bárány vére, aztán az ajtófélfákra lett kenve, és megtörtént a kivonulás, a megváltás megvalósult. Az új szövetségi gyülekezet esetében Isten bárányának vére volt az, amely a Golgotán, a kereszten ki lett ontva a mi megváltásunkért és kiengesztelésünkért. Emlékezz meg a te gyülekezetedről, amelyet te ősidőktől fogva megszereztél, amelyet a te tulajdon népeddé váltottál meg. Ó, mennyire kellene most gondolatainknak és imádságainknak Istenhez felemelkedniük. Uram, megváltunk, emlékezz meg rólunk, mert megváltottál minket. Továbbá így áll, irányítsd lépteinket az örök romokhoz fel. Ó, az ellenség mindent elpusztított a szentélyben, nem kívül a szentélyen kívül, hanem a szentélyben pusztított el mindent. És felállította a saját uralmát, és azt tett, ami neki tetszett. Majd a 8. vers. Elhatározták magukban, hogy kiírtjuk őket, és felégetjük az ország összes Isten házát. És most jön különösen az a rész, amely különösen megérintett engem. Jelzéseinket már nem látjuk. Proféta már nincs közöttünk. Gyakran elszomorított már engem, hogy jelenleg egyetlen proféta sincs az országban, akikhez fordulhatnánk, hogy választ kapjunk Istentől. Másrészt azt kell mondanunk, hogy Isten nem csak egyet, hanem egy választ, hanem minden választ megadott nekünk, amire szükségünk van. Legyen az a profétáktól, vagy az apostoloktól, az Ószövetségből, vagy az Újszövetségből. De már rendelkezésünkre állította őt, és rendelkezésekre állította az Isten szavából. Nem kell azt mondanunk, ki fog felmenni a mennybe, hogy Krisztust lehozza, vagy a mélységbe, hogy felhozza. Minden megtörtént. Ő eljött, véghez vitte a megváltást, visszatért a mennyben, és vár, amíg minden ellensége a lába zsámolyául nem vettetik. A mennyasszony gyülekezet tökéletesítésének pillanatáig, és akkor vissza fog jönni, hogy hazavigyen minket. 10. vers. Meddig még, ó Istenem, gyalázzon még az ellenség? Meddig becsmérelje még a te nevedet az ellenség? Ezt kérdezzük mi is ma délután. És valóban arról van szó, hogy Isten adjon nekünk türelmet és kitartást a hit és a bízalom mellett, azzal összeköttetésben. Mert így van megírva, aki kitart mindvégig, és minél tovább tart, annál nehezebb lesz. De Isten olyan emberekké akar minket formálni, akik valóban kitartanak mindvégig, bármi is történjen. Abban a bizonyosságban, hogy aki kitart mindvégig, az üdvözülni fog. Olvasom tovább a 11. verset. Miért vonod vissza a te kezedet? Ó, nyújtsd ki a jobb kezedet a kebledből, és Vess véget ennek, vess véget mindennek, ami nem tartozik a te országodba, a te gyülekezetedbe. Vess véget minden gyalázatnak, mindennek, ami nem Istentől származik, vagy Istenből származik, nem felel meg az ígének. Vess véget ennek. Vess véget mindennek, aminek nincs létjogosultsága Isten országában és házában. Vess véget ennek, hogy új kezdetet vehess azzal, amit te, ó Uram, magad ajándékozol és adsz. Az utolsó két versben ezt olvastuk. Kelj fel, Istenem, védd meg a te ügyedet. Emlékezz a gyalázatra, amely nap mint nap ért téged az elvetemültektől. És szeretteim, valóban így van. Nem csak minket ér a gyalázat, mert így van megírva, hogy Krisztusért viselnünk kell a gyalázatot. De ennél fogva nekünk is ki kell mennünk a táboron kívülre, így írja az apostol a zsidókhoz írt levélben. Itt az van intézve hozzánk, hogy Isten az Úr, ő is védje meg az ő ügyét. És ehhez kapcsolódik az a gondolat, emlékezz meg a gyalázatra, amely nap mint nap ér téged az elvetemültektől. Isten pontosan tudja, hogy mi semmit sem vagyunk képesek tenni. Amit ő nem tesz meg, az nem történik meg. Elintézetlen marad. Nem csak minket, hanem a mi Urunkat is éri a gyalázat, ami velünk történik. Hiszen ő a gyülekezet feje, mi pedig az ő testét alkotjuk. Ami minket ér, az őt is éri, és ami őt éri, az minket is ér. Valóban egy isteni egységet alkotunk. Hadd olvassunk el egy további bibliai szakaszt a Zakariás prófétából. Zakariás próféta 8. fejezet, a Zakariás 8. fejezet, a 9. vers. Így szólt a seregek ura. Merítsetek bátorságot, ti, akik ezekben a napokban halljátok ezeket az ígéreteket a proféták szájából. Eddig Istennek ez a drága és szent szava. Ebben az összefüggésben áll az Isten házának, az Úr templomának újjáépítése, s éhez szükséges alapkő letétele. Prófétai szempontból a dolgok párhuzamosan zajlanak. Akár Izrael népéről van szó az Ószövetségben, akár a gyülekezetről az Új Szövetségben. Ott a templom lett szétrombolva, itt pedig Isten szentélye a gyülekezet. És akkor ez van mondva. Merítsetek bátorságot, ti, akik ezekben a napokban a proféták szájából halljátok az ígéreteket. Hányszor mondtuk már itt, hogy az igazi bibliai hit Isten ígéretében van megalapozva, vagy lehorgonyozva. Aki nem rendelkezik ígérettel, annak nincs olyan alapja, amely szellemire támaszkodhatna. Akkor a hit a légüres térben foroghat. De abban a pillanatban, amikor megkapjuk Isten ígéretét, és rá tudunk támaszkodni, Istennek nincs más választása, mint válaszolni. Ami engem nagyon megérint, az egy másik vers ebben a Zakariás fejezetében. Zakariás 8. fejezet, az utolsó vers. Így szól a seregek ura. Azon a napon 10 ember, vagy 10 férfi minden fajból és nyelvből megragadja egy zsidó férfi ruhájának szegélyét, és azt mondják nekik, veletek akarunk menni, mert hallottuk, hogy Isten veletek van. Vagy tudomásunkra jutott, hogy Isten veletek van. Amikor elolvastam ezt az ígét, magamban így gondoltam, hogy abban a pillanatban, amikor Isten visszafordul az ő népéhez, Izraelhez, amikor a sors ismét beilleszkedik az isteni rendbe, és a nép összegyülekezik a Sion hegyén, ahogy számos bibliai hely is beszámol róla, hogy Jeruzsálemből fog kiindulni az íge és a tanítás a Sion hegyéről. Ezt is mindenütt olvashatjuk a prófétai írásokban. Amikor Isten nyilvánosan, láthatóan kiáll Izrael mellett, a népek meg fogják tudni, és 10 ember fog megragadni egy zsidót, ahol csak ruhája szélére elér a kezük, és azt fogják mondani ennél fogva, hogy veletek akarunk menni, veletek akarunk tartani, és miért? Mert zsidók, mert Jeruzsálembe mennek. A válasz vagy a kijelentés ez. Veletek akarunk tartani, menni, mert tudomásul vettük, hogy Isten veletek van. Úgy elgondolkodtam magamban, ha az Úrnak tetszésére van, amint olvastuk és ismerjük a helyeket, hogy Jézus Krisztus visszajövetel előtt újra meg kell történnie a gyülekezet felépítésének, hogy minden dolog a megfelelő helyére kerüljön. És ez az értelme és jelentése annak, hogy Isten egy prófétai üzenetet küldött, hogy a szívünkbe helyezze az isteni ígéret szavait, ami napjainkra nézve erre a korszakra. A szívünkbe helyezze azt, és azt mondhatjuk, hogy ugyanaz az alapkő, ugyanaz az alap lett megvetve, mint az apostolok idejében is. Újonnan meg lett vetve, és itt is közhírré tettük már, hogy amikor Esdrás és Nehemiás és az Isten emberei visszatértek abban az időben, és azok között voltak, akik visszatértek a babiloni fogságból, mit tettek ők? A templomot, amelyből csak a rom és a hamu maradt hátra, teljesen megtisztították a templomnak az alapjait. Meddig? Amíg az alapzat világosan láthatóvá nem lett. Minden romot, minden romba dőltet eltakarítottak onnan, és akkor látszottak az eredeti alapok. És csak ezután kezdődött el az újraépítés. Szeretteim, szükség volt arra, hogy Isten egy prófétai, apostoli üzenetet küldjön számunkra. Nem csak azért, hogy itt-ott egy kicsit javítva legyen valami, hanem azért, hogy mindazt, ami összeomlott, félretoljuk, és tisztán lássuk az alapot, és arra újra építsünk. Én hiszem, hogy világos számunkra, hogy Isten nem építhetett a törmelékekre és a romokra, hanem azt, ami összeomlott, egyszerűen félre kellett takarítani, félretenni. És pontosan ebben áll a Branham testvér szolgálata. És ha megengedett, hogy ezzel kapcsolatosan még egy megjegyzést is tegyek, hiszen megállapítottuk, hogy milyen evangelizációs tevékenységet folytatott, és hogy a szellem ajándékai egészen a Mesiás jeleik mindenütt nyilvánvalóvá váltak az ő szolgálatában. De a pecsétek megnyitása után sok minden rendeződött még. Sok olyan téma került napi rendre, amely érintetlenül maradt azelőtt még, főleg nem a nyilvánosság előtt. Szükség volt tehát egy teljes rendrakásra, átrendezésre, hogy az egész építkezés Isten kegyelméből újra megvalósulhasson. Én örülnék annak, ha azt még megélhetnénk, nevezetesen, hogy Isten vallja magát hozzánk. Nem a mi érdekünkben, De ez is elhangzott már többször is ezen a helyen, és másütt is. Ha Isten nem vallja magát azok mellett, nem tesz tanúságot azok mellett, akik most hisznek benne, és most az ő útjain járnak, akik hitben elfogadják az ez időre szóló ígéreteket, akik a keresztség által tudatosan felvették az ő nevét, akik valóban mindenben, és hála Istennek ezért, arra törekszenek, hogy Isten tetszésére legyenek, higgyenek benne, és kövessék őt. Ha Isten nem vallja magát tehát ehhez a csoporthoz, amely valóban készen áll arra, hogy legjobb tudása és lelkiismerete szerint az általa kijelölt útat járja, ha nem vallja magát azokhoz, akkor kihez vallja magát? Mondjátok meg nekem, ha tudjátok. Mi történt már mindig is? Vegyük például Izrael népét, és Branham testvér ezzel kapcsolatosan is tett egy hatalmas kijelentést, amelyen érdemes elgondolkodni. Nagyjából ezt mondta, hogy Isten csak az ígéret földjén tudja megáldani Izrael népét. És még egy kicsit tovább is megy, és azt mondja, hogy a profécia nem ő a krokod tisztességtelen szőt használja, a kissé ferde, kissé eltorzult zsidókról beszél itt, akik New Yorkban a Wall Street-en üzletelnek, hanem azokról a zsidókról van szó, akik visszatérnek az ő atyáik földjére, az ígéret földjére. És ez egyszerűen nagyon fontos, ahogy már mondtam, a két proféta nem fog Zürichben, Washingtonban, Moszkvában vagy máshol megjelenni. Hol fogják végezni a szolgálatukat? Jeruzsálemben. Tehát mindazoknak, Izrael népéből, akik részt akarnak venni Isten üdvösségével kapcsolatos történésében az időben, ott kell lenniük, ahol Isten tevékenykedni fog, különben nem lesz részük benne. Ugyanez vonatkozik az élő Isten gyülekezetére is. Nekünk el kell jutnunk az ígéret földjére, hordoznunk kell Isten ígéreteit, hogy azután az ígéret földjére érkezzünk, azaz annak a megvalósításába kerülhessünk, amit Isten megígért. A Jakab leveléből szeretnék felolvasni valamit a türelemről. És ez egyszerűen szükséges, hogy szem előtt tartsuk, hogy türelemre van szükségünk, amíg Isten úgy dönt, hogy teljesíti azt, amit megígért. Az ígeverset nagyon jól ismerjük a Jakab 5. fejezetének 7. verséből. Így legyetek tehát álhatatosak a kitartásban, szeretett testvéreim, az Úr eljöveteleik vagy megjelenéseik. Tehát egy kitartás. Nem feladni valamikor és azt mondani, nos, mégsem történik semmi, mert meg kell történnie, és meg is fog történni, mert Isten mondta. Nem azért, mert mi akarjuk, hanem mert ez része az Isten üdvösség tervének, amely megváltoztathatlan, és hitünknek ebben kell megalapozódnia. Olvassuk aztán tovább a 8. verset, így legyetek tehát ti is türelmesek, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele vagy megjelenése küszöbön álló esemény. Vajon nem írhatta volna Jakab ezt a levelet éppen tegnap nekünk, akik ebben az időben élünk? A kritikusok fejezeteket írtak és magyarázatokat arról, hogy az apostolok tévedtek, értettek, félreértették ezt is, félreértették amazt is. Nem az apostolok és a proféták tévedtek, és nem ők értették félre a dolgokat, hanem a 20. század filozófusai és a szerzők, akik minden mérséket meghaladó kritikával éltek, azok tévedtek és értették félre a dolgokat. Isten szellemének mindig úgy kellett írnia, hogy minden korszakban, minden időszakban megtalálható legyen a megfelelő íge a Szentírásban. Én hálás vagyok Istennek ezért. Micsoda bizonyíték ez arra nézve, hogy nem az emberek írtak szabad akaratból, vagy gondolkodtak, hanem szent embereket, akiket Isten szellem áthatott, ihletett, sőt a Szent Szellem vezérelte őket, akár az Ószövetségben, akár az Új Szövetségben, amikor beszéltek és írtak. Tehát tartsatok ki türelmesen, és erősítsétek meg a szíveteket, és jegyezzetek meg egy dolgot. A megpróbáltatások, amelyeken keresztül kell mennünk, egyre nehezebbé válnak. Egyre nehezebbé. Amikor pedig az apostolok cselekedeteiből származó íge valószínűleg a 7. fejezetben, amikor az ígéret beteljesülésének ideje már közeledett, a fáraó egyre súlyosabban nyomta az Izrael népét Egyiptomban, annál jobban, annál nehezebben. Tehát a felszabadítás és a kivonulás közvetlen időpontja előtt a szenvedés elviselhetetlenné vált. Így voltak Isten útjai abban az időben. Hogyan lesznek ma, most? Ő akár meg is engedheti, hogy az ő nevéért és az ő szaváért még jó néhány dolgot el kelljen viselnünk. De hadd tegyük ezt örömmel, abban a bizonyosságban, hogy a testet ugyan megölhetik, de a lelket nem tudják megölni. Tudjuk ugyanis, hogy Isten hűséges, és velünk lesz mindvégig. Hadd olvassunk még egy kicsit tovább, mégpedig a 11. verset. Ime, látjátok, nézzétek, mi üdvösen boldogoknak tartjuk azokat, akik türelmesen kitartottak, és így folytatódik. A Jób álhatatos kitartásáról hallottatok. Amikor ezt a verset elolvastam, arra kellett gondolnom, hogy a proféták a végső kik kitartottak, és noha személyesen nem is látták annak beteljesülését, amit Isten a szájukon keresztül kijelentett. Például Ézsás próféta, amikor azt mondja, egy szűz fogan méhében, és így tovább. Látta ennek beteljesülését? Nem. Dávid a 22. Zsoltárban. Átszúrták a kezeimet és a lábaimat, és a sok más bibliai részletek sorsot vetettek a ruhámra. Tehát vannak ezek a sok jövendőlések, amelyek a próféták szájából hangzottak el. Ők a saját szemükkel pedig semmit sem láttak ennek, ezek beteljesüléséből. És ha megkérdezték volna mindezeket a prófétákat a halálos ágyukon, Isten embere, biztos vagy még a dolgodban abban, amit mondtál? És minden Isten embere így válaszolt volna, elnézést, de hiszen ez nem az én ügyem, hanem Isten ügye. És én biztos vagyok abban, hogy Isten, amikor eljön az ideje, meg fogja tenni azt, amit az én számon keresztül bejelentett. A proféták biztosak voltak a dolgukban. És miért? Mert nem ők beszéltek, hanem Isten beszélt rajtuk keresztül. Egy kérdés. Miért vagyunk mi ennyire biztosak a dolgunkban? Mert Branham testvér mondott valamit, és mert Frank testvér esetleg megismételte? Nem. Ez nem egy ember ügye, hanem Isten ügye. És ha Isten volt az, aki beszélt, kijelentett valamit, és az emberi száj csak továbbította azt, akkor ez kezdettől fogva mindvégig Isten ügye marad. Tehát az Úrban megbízhatunk. Kitartás minden megpróbáltatásban. Kérlek, ne imádkozzatok azért, hogy az Úr vessen véget a megpróbáltatásoknak, mert még egyszer elmondom, még rosszabbak lesznek. Hanem kérjük Istent inkább vagy csupán arra, hogy legyünk kitartóak, álhatatosak, legyünk szilárdak a hitben, éppen azért, mert az Isten ígéretek hordozói lettünk, vagy vagyunk. Szeretnék felolvasni az első Péter levelének első fejezetének 7-től 11-ig tartó verseket. Vagy talán bocsássatok meg, az első Péter első fejezetének voltak éppen a második verstől a 9. versig. De kiemelem majd a fontosat, vagyis azt, ami ebben az összefüggésben fontos. A második vers. És Isten az Atya eleve elhatározása vagy elrendelése szerint ki lettünk választva a Szent Szellem megszentelődésében az engedelmességre és Krisztus vérének meghintésére. A kegyelemben és a békességben legyen egyre bőségesebben részetek. Majd, mint tovább megy az 5. verssel, akiket Isten ereje a hit által meg fog őrizni a megmentésre, amely készen áll, hogy az utolsó időkben nyilvánvalóvá váljon. Mit ír itt Péter apostol? Pontosan úgy, mint egy naptár lenne, mint egy előre meghatározott dolog. Úgy mondja nekünk itt, hogy akiket Isten ereje, és hogyan történik ez, a hit által, az üdvösségre való megőrzésre. Isten, aki megmentett minket, az ő hatalmában áll megőrizni minket. Neki van hatalma velünk lenni, vezetni és irányítani minket, amíg meg nem látjuk őt. A hit által meglegyetek őrizve a megmentésre, a szabadításra, amely készen áll, hogy az utolsó napokban nyilvánvalóvá váljon. Nos, nekünk megvan az a kiváltságunk, hogy ebben az utolsó időben éljünk, amikor nyilvánvalóvá kell válnia, és nyilvánvalóvá is fog válni, olyan biztosan, ahogyan Isten kijelentette. Valaki megkérdezhetné tőlem, hogy nem féltem-e megírni, hogy a mi Urunk visszajövetelének nagy eseménye, akár az évezred forduló előtt, akár körülötte, akár utána fog bekövetkezni, de bekövetkezik, be kell következnie, Isten így mondta, és az írás be fog teljesedni a szemünk előtt. Ha így hisztek, mondjatok egyszer egy amment. Amen. Nem tehetünk mást, magasztalva legyen az Úr neve. Tanúságot akarunk tenni arról, hogy Isten a hit által hordoz minket, áthordoz minket, ő megőriz minket, hogy mi, akik ebben az utolsó időben élünk, kitartsunk mindvégig álhatatosan, és részesüljünk a megmentésben, az átalakulásban és az elragadtatásban, ami az utolsó időben fog nyilvánvalóvá lenni. Igen, nyilvánvalóvá válik, mert Isten így rendelte el az ő ígéjében, és így is lesz. Most hadd olvassunk itt tovább. Efelől örvendeztek, vagy ujongtok. Efelől örvendeztek, ujongtok. Valóban elkezdtük-e már ezt megtenni? Elkezdtünk-e ujongani afelől, hogy az Úr visszajön, hogy meg fog őrizni minket az ő visszajövetelének pillanatáig? Itt ez áll, hogy efelől ujongani fogtok. Olvasom tovább. Efelől örvendezve ujongani fogtok, ha most egy rövid ideig, ha mégis úgy kell lennie, nem valami önkényes célból, hanem ha mégis úgy kell lennie, hogy sokféle megpróbáltatás által szomorúságba kerültök. vagy nyomorúságba kerültök. Közülünk senki sem választhatja ki magának a kísértés vagy a nyomorúság módját. Azonban mindenkitől csak az van megkövetelve, amit el tud viselni, és még az is megvan írva, hogy, nem, hogy az Úr nem rak ránk olyan terhet, amelyet ne tudnánk elviselni, mert még soha senki sem lett a képességein felülpróbára téve és megkísértve. Néha talán azt gondoljuk, hogy ez most meghaladja az erőmet. Igen, talán addig a pillanatig, de Isten már is új erővel megajándékozott, és már is tovább megyünk Istenünk kegyelméből. Hányszor tapasztaltok már meg, hogy ott, ahol mi már nem tudunk tovább, ott kezdi el Isten igazán a beavatkozást, és átvenni az irányítást. Aztán itt tovább ezáll. Ezáltal bizonyuljon be a ti hitetek valódisága, és legyen értékesebbnek találva, mint az arany, amely mégis mullandó, de a tűzben megpróbáltatik a valódiságára nézve. És dicséretre, dicsőségre és dicsőítésre szolgál majd Jézus Krisztus kinyilatkoztatásakor. Minden, ami az életünkben történik, ami velünk történik, próbák, kísértések, szenvedés, szükséghelyzet, könnyek, bármi is legyen az, életünk bármely területén, szükségünk van erre az előkészítésre, és éppen ezért Isten kegyelemből meg fogja adni nekünk, és a végén azt fogjuk tudni mondani, hogy minden útjában ő hűséges és irgalmas volt, és akkor biztosan eljön az a pillanat is, amelyben azt mondhatjuk, Uram, köszönöm mindazt, amit az útamra küldtél. Azok arra szolgáltak, hogy megadóan és alázatosan járjam végig az útadat a végéig. Köszönöm neked, hogy elküldted őket, hogy elérjem a célt ezáltal. Nem egy egyszerű út, hanem egy meredek, tövises út, de egy olyan út, amely célhoz vezet, egy olyan út, ami a dicsőséghez vezet. Elolvasom még a 9. verset, talán a 8. és a 9. is. Szeretitek őt, bár nem láttátok, hisztek benne, vagy neki, bár most nem látjátok, és kimondhatatlan, és megdicsült örömmel ujjongtok, mert várjátok őt, mert elnyeritek hitetek végső célját, nevezetesen lelketek megmentését. Nos, a célra kell tekintenünk, ahogy Pál apostol írja a Filippi belieknek, hogy elfelejtem, ami mögöttem van, és a kitűzött célt tartom szem előtt, hogy elérjem a mennyei elhivatást Jézus Krisztusban, ami Urunkban. És aztán azt mondja, hogy ezt azért teszem, mert engem is megragadott Krisztus. És elég őszinte ahhoz, hogy rögtön ezt írja, nem mintha már elértem volna, vagy megszereztem volna, de azért hajszolok utána, hogy elnyerjem, elérjem, mert engem is megragadott Krisztus. Szeretett testvérek és testvérnők, kedves barátaim, tanúsíthatjátok-e ti is, hogy Krisztus megragadott benneteket, hogy ő megmentett, kegyelemben részesített, megváltott és megragadott benneteket? Látjátok-e a célt a szemetek előtt? Akkor köszönjétek meg neki mindazt, ami az útatokon történik. A zsidókhoz írt levél 10. fejezete szintén egy nagyon jól ismert szakasz, a zsidókhoz írt levél 10. fejezete, és ezekkel a szavakkal hadd vigasztaljuk egymást, amíg az Úr eljön. És a Szentírásból származó vigasz még mindig a legjobb. A zsidókhoz írt levél 10. fejezet. Itt a 36. verstől lehetne már olvasni. El ne dobjátok magatoktól az örömteli bizakodásotokat, hiszen ez nagy jutalmat hoz magával. Mert álhatatos kitartásra, illetve türelemre van szükségetek, hogy az isteni akarat beteljesülése után elnyerjétek a megígért javakat, vagy jutalmat. Hiszen ismerjük ezeket a bibliai idézeteket, vagy részleteket. Hadd legyenek nekünk vigasztalásunkra, építésünkre és megerősítésünkre. Senki ne üljön itt úgy, hogy magában azt gondolja, ezt más elég sokszor hallottuk. Hadd legyen a számunkra új, neked is, nekem is, valóban, mint Isten szava, amely ebben az órában a te és az én szívemhez szól. Egy szava az ígének, amelyet nem hagyunk közömbösen, figyelmen kívül, mintha másokra vonatkozna, hanem egy szava az ígének, amely megérint minket, egy szava az ígének, amely ránk vonatkozik, egy szava az ígének, amely most fontos, nevezetesen, hogy megerősítsük elhivatásunkat és kiválasztásunkat, annál is inkább, minél inkább látjuk, hogy ez a nap közeledik, amint az itt Isten ígében ki lett jelentve. Ugyanis minden íge hirdetés hozzánk lett intézve mindazokhoz, akik még hallani fogják. És jól tesszük, ha hagyjuk, hogy az íge személyesen megérintsen minket, és folytassunk egy párbeszédet Istennel, és válaszoljunk neki a szívünkben, ima formájában, válaszoljunk arra az íge szavára, amellyel ő megszólított minket. Az első Tesalonikhoz írt levél 4. fejezetének 18. versében áll a csodálatos íge, így tehát vigasztaljátok egymást ezekkel a szavakkal. Mifelől vigasztaljuk mi egymást? Előtte ugyanis szó van az Úr visszajöveteléről, a Krisztusban elhunytakról, hogy feltámadnak, azokról, akik az Úr eljöveteléig megmaradnak, és azután a 17. versben ez áll. Ezt követően mi, akik élünk és megmaradtunk, velük együtt a felhőkön az Úr elé ragadtatunk a levegőbe, és rögtön azután mindörökké az Úrral leszünk egyesítve. Ezt követően következik a vers, így tehát vigasztaljátok egymást ezekkel a szavakkal. Ha beteg látogatásra mész, ha szenvedést és szükséghelyzetet látsz magad körül, és érzed, hogy a vigasztalásod és a szavaid nem elegendőek, akkor gondolj arra, hogy hamarosan mindennek vége lesz, mindent mögöttünk hagyunk. Vigasztaljuk egymást minden helyzetben, amelybe kerülhetünk ezekkel a szavakkal, hogy a mi Urunk eljön. Igen, a mi Urunk hamarosan eljön. És lehet, hogy ismét lesznek kritikusok, hitetlenek, de a kritikusok, ők is megtalálták azokat a szentírási helyeket, ahol a mi Urunk kifejezetten a Jelenések könyvében mondja, íme meglásd, hamarosan eljövök. Jelenések 22. fejezete, a 7. vers. Jelenések 22. fejezet, 7. vers. És fegyétek félreérthetetlenül tudomásul, hogy hamar eljövök. Üdvösen boldog az, aki megtartja a könyv proféciáinak szavait. A kritikusok azt írják, hogy Jézus megígért, én hamarosan eljövök, és immár majdnem 2000 év telt el. Viszont az apostol azt írta nekünk, hogy ez az üdvösség, ez a nagy nap csak az utolsó időkben fog nyilvánvalóvá lenni, eljönni, és hogy akkor a gyülekezet felvétetik a dicsőségbe. üdvösen boldog az, aki megtartja a könyv proféciáinak szavait. Ma azt kérdezem tőletek, az új szövetségi könyvek csak a harmadik században lettek összeillesztve egymáshoz. Ki tudta egyáltalán megőrizni és megtartani az egész időtartam alatt azt, ami a Biblia utolsó könyvében van megírva, főleg, hogy azt még egyáltalán nem lett megnyitva és kinyilatkoztatva sem. Vannak helyek Isten szavában, amelyek egyszerűen a végső időkben a Földön lévő gyülekezethez vannak intézve. Ezért is nagyon hálásak vagyunk. A Jelenések 22. fejezetének utolsó és utolsó előtti versében ezt olvassuk. Így szól az, aki ezt tanúsítja, igenis, hamarosan eljövök, ámmel, jövel Uram Jézus, az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Vannak emberek, akikkel a kegyelem jár, és mindvégig velük is lesz. Emberek, akik kitartanak, az isteni ígéretek hordozói, olyan emberek, akik türelmet gyakorolnak, amíg el nem jön Isten órája, amikor valami történik, vagy amelyben valami történik. Hadd zárjunk a csodálatos oltárral, amelyet a bevezetőben olvastunk. Emlékezz meg a te gyülekezetedről, amelyet ősidők óta megszereztél magadnak, amelyet megváltottál magadnak a te tulajdon népeddé. Ez legyen a mi imádságunk, amelyet ma a mi Urunkhoz és megváltókhoz felemelünk. Emlékezz meg a te véreddel megváltott seregedről, és gondolj arra is, hogy nem csak minket gyaláznak, hanem téged is, Uram. És a te nevedet, és a te szavadat is. És akkor hittel imádkozhatunk, Uram, Istenünk, kelj fel, vagy emelkedj fel, vedd magadhoz a te hatalmadat, vess véget a te és a mi gyalázatunknak. Erősítsd meg a te szavadat, és teljesítsd azt, ha már az egész karizmatikus mozgalomban, amely átível minden egyházon és szabad egyházon, egyre inkább számítanak arra, hogy nagy csodák és jelek történnek, mennyivel inkább kell nekünk, mint az élő Isten helyreállított gyülekezetének számítanunk arra, hogy Isten feltámadásának ereje, az ő teremtő ereje, alkotó ereje nyilvánvalóvá válik az ő testében, hogy egy napon a bolond szűzek is mondhassák, hogy adjatok nekünk az olajatokból, mert kialszanak a lámpásaink. Meg vagyunk győződve arról, hogy Isten ezt meg fogja tenni. Isten lesz az, aki ezt meg fogja tenni. És ezt elolvasom nektek az Ézsaiás 28-ban, és a Haggeus próféta könyvéből, és más helyekről, hogy az Úr maga lesz az, aki fel fog emelkedni, és az ő munkáját be fogja fejezni, tökéletesíteni fogja, és az ő munkáját, ezt a szokatlan munkát, így van megírva, ő be fogja fejezni, és 28-21. De ez szükséges, van egy gyülekezetre, szüksége van a testének tagjaira, akik összekapcsolódnak, és az ő szolgálatában állnak, a rendelkezésére állnak, és Isten kegyelméből szeretnénk ennek egy része lenni. És miért szeretnénk ennek egy része lenni? Mert Isten eleve elrendelt bennünket arra, ahogyan Istennek van egy hírvivője és egy üzenete a végidőre, úgy van egy gyülekezete is a végidőben, amely ismét az igazság oszlopa és erős alapja. Lesz egy gyülekezet, amely az élő Isten kinyilatkoztatásának a helyszíne. Őt, ami Urunkat illeti, a dicsőség, a felmagasztalás és a tisztelet, most és mindörökké, a mi Urunk drága és szent nevében, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Hadd álljunk fel Cárai mára. Mennyei Atyánk, még egyszer teljes szívemből megköszönöm neked a mai imaórát. A szavadat, amelynek alapján tájékozódhatunk az idők eseményeit illetően, még a legkegyesebbért is, amit a Szent Szellemnek tulajdonítunk, hogy meg tudjuk különböztetni, világosan felismerni és látni a fejleményeket. Az ige soha nem Rómából kell, hogy kiinduljon, hanem mindig is Jeruzsálemből, mindig a Sion hegyéről, mindig a proféták szájából, mindig az apostolok szájából. Szeretett Uram, aki ma hirdeti a Te ígédet, az úgy hirdeti azt, ahogyan a proféták és az apostolok is hirdették Jeruzsálemből. Halleluja! Uram, köszönöm neked ezt a hit bizonyosságot, és azt is, hogy ezáltal lehetőségünk van a megvizsgálásra. Teljeszted a mércét, az ígét a szívünkbe és a lelkünkbe. Mindent megvizsgálhatunk, hogy valóban így van-e. Hálát adunk a te prófétádért, és akit elküldtél hozzánk, vagy nekünk, hogy figyelmeztess minket, hogy útmutatást adjon, sőt, hogy irányt mutasson. Uram, Istenünk, milyen hűséges vagy te. Valóban nem teszel semmit annélkül, hogy előbb kinyilatkoztattad volna a te szándékodat a te szolgáidnak és prófétáidnak. Nem a hamis prófétáknak, hanem a te szolgáidnak és prófétáidnak, akiket korán és későn elküldtél. Hálát adunk, ó Uram, az Isten által küldött férfiakért, egészen a mi korszakunkig. Ők hirdették nekünk Isten valódi igazi szavát. Hálát adunk neked ezért. Áldj meg minket, és légy velünk. Áld meg velünk együtt az egész imádó népedet, és légy velünk mindnyájunkkal kegyelemből az idők végezetéig. Te megígérted, és így is fogsz cselekedni. Ími veletek vagyok, közöttetek minden nap a világ végezetéig. Uram, maradj nálunk, Uram, maradj velünk, és áldj meg minket. Hálát és köszönetet mondunk neked mindenért a Jézus nevében. Amen.